Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Köszönjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Két vendég a stúdióban. Farkas Adrián, a Fülöp-szigeteki munkavállalók közép-európai foglalkoztatásáért szövetség elnöke, és Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Mind a kettőkkel már többször találkoztam, tegeződjünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt felajánlottátok. Mind a kettőtöket többszörösen láthattam már vendégül szakértőként itt a stúdióban. Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója évtizedek óta azzal küzd, hogy nem talál olyan munkavállalót, sok olyan munkavállalót, aki mondjuk a halászatban tudna tevékenykedni. Jöttek vietnámiak, ha jól emlékszem, az elmúlt időszakban, és aztán most már a filippino munkavállalók vették át a terepet. Adrián pedig ugye a Fülöp-szigeteki munkavállalókat hozza több országba, Közép-Európába, így Magyarországra is. Körben most hol tart ez a létszám?
Azt lehet mondani, hogy itt Magyarországon több mint 12 000 Fülöp-szigeteki munkavállaló dolgozik, ebből 8 000 tartozik a szövetségünk alá, és Közép-Európát tekintve ez a szám már eléri a 30 000-es létszámot.
És egy előző beszélgetésben te azt prognosztizáltad, hogy itt a régió Európa, akár Közép-Európa 100 000-es milliós nagyságrendben igyekszik majd filippino munkavállalókat valamilyen módon becsatornázni, ugye?
Így van. Tehát, hogyha most megfigyeljük a Fülöp-szigeteki eseményeket, akkor hetente, két hetente egy ország látogat a Fülöp-szigetekre, Ausztria, Németország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Szerbia, akik folyamatosan megállapodásokat kötnek a Fülöp-szigetekkel a minőségi és fluktuációmentes, vagyis alacsony fluktuációjú munkaerőre. Ami nagyon fontos adat, hogy felmérés szerint a közép-európai népesség az nagyságrendileg 60 millióval fog csökkenni 2050-re, és azért biztos nagyon sok mintent átalakít az AI, meg a digitalizáció, a robottechnológia, de azért a kézi munkaerőre, mint például a halászatban is szükség lesz, és ez a demográfiai problémát egészen biztosan, hogy valahonnan pótolni kell, és a Fülöp-szigetek az egy potenciális megoldás lehet.
Majd elmondod, hogy miért, mert erre is vannak érvek, és itt volt két fontos, hogy ez a fluktuációmentes, ugye, és hát valamilyen módon szakértő, tehát abban a szakmában jártas. A mesterséges intelligencia a halászat problémáját, ugye még nem, vagy a szőlőben levő munka problémát egyelőre még nem oldja meg.
Semmilyen szinten nem oldja meg természetesen, és azt kell mondjam, hogy gondolkoztam útkor rajta, hogy hogyan fenébe van ez, hogy rengeteg eszközt használunk, ami könnyebbé, gyorsabbá, termelékenyebbé tették a munkát. És hogyan az, hogy mégis munkaerőhiány van? Hát rengeteg új dolog belépett. Hát ki a fene gondolt arra valaha, hogy olyan szolgáltatási szektorok jönnek létre, mint amekkor hát a turizmus fejlődött. Rengeteg ember dolgozik, szakácsok, konyhalányok, sose volt ekkora. Csak mondok egy másikat. Rengeteg olyan munka van, amit nem azt se tudtuk, mi az, hogy körmös, pillás. Akkor a lányom elkezdi, hogy máma a körmös, holnap a pillás, holnap után akkor mi van? Tehát olyan új szektorok jöttek létre, de kiesett az a réte, aki a fizikai munkát elvégezze. Eltűnt a fizikai munkás Magyarország minden szemességből.
Jó, de te idegenforgalma vendéglátásban is benne vagy, és érdekelt, igen, vagy vannak vállalkozások. Oda is kell munkaerő.
Abszolút kell.
És azt mondtad, hogy ezek a szegmensek kifejezetten fekszenek, vagy ez a terület kifejezetten fekszik a filippino munkavállalók.
Igen, ugye? A másik legnagyobb terület a vendéglátás, a horeca szektornak hívom. Egyébként kint a Fülöp-szigeteken erre kimondottan oktató központok jöttek létre. Ezt úgy kell képzelni, hogy berendeznek egy hotelt, lemásolják például a Ritz-Cartonnak a szobáit, vagy egyéb nagy hoteleknek a szobáit, ugyanúgy be van rendezve, ugyanúgy van meghajtva a szalvéta, a törölköző, az ágy, mint hogyha ő...
És vendég nincs is.
Vendég nincs.
Ja, ez egy
oktató központ, és lényegében, amikor megérkezik a munkavállaló, akkor pontosan azt látja, mint amit az oktató központban tapasztalt, tehát centire pontosan minden ugyanúgy néz ki.
Miért pont a filippinok? alkalmasak arra, hogy fluktuációmentesen itt jól érezzék magukat, és azokon a területeken tudjanak dolgozni, amiben itt egyébként hiány van munkaerőben.
Igen, tehát az nagyon fontos, hogy itt azért több mint 40 éves rendszerről beszélünk a Fülöp-szigetek esetében, ami egy nagyon szigorú és szabályozott folyamat, amíg a munkavállaló mondjuk az adott országban él itt Közép-Európában. Első lépés az az, hogy akkreditáltatni kell a céget. Tehát, hogy bárki nem is alkalmazhat Fülöp-szigeteki vendégmunkást, a Fülöp-szigeteki hatóság, a kormány ellenőrzi a cégnek az iratait, a legalitását.
Tehát akkor az aranypontot is ezek szerint akkor
egy akkreditációs folyamaton. Igen, egy akkreditációs folyamaton esik át, és amennyiben azt mondja a Fülöp-szigeteki hatóság, hogy alkalmas a cég a fenntartató munkáltatói pozícióra, akkor megadja neki az akkreditációt, és akkor de még az is nagyon fontos, hogy megmondják a feltételeket is, hogy milyen fizetést kell adni a munkásoknak,
szálláskörülmények,
igen, étkezés, bevásárlás, munkába járásnak a lehetőségei, repülőjegy, tehát hogy azért ez nagyon át van gondolva, és hát cserébe, amiért ez a garancia van, a Fülöp-szigeteki kormány is folyamatosan képzi az embereit, és hát amit mondtam is, ez az OFW, az Overseas Filipino Workers, ez egy státusz, tehát hogy ők büszkék erre, hogy Overseas Filipino Workerök, és tehát tengeren túli Fülöp-szigeteki munkások, és lényegében ők a becsületük miatt sem fogják megtenni azt, hogy továbbállnak, nyilván a szigorú szabályozás mellett. Tehát, hogy van egy gondos kéz, aki támogatja őket, kontrollálja és támogatja őket a teljes foglalkoztatás alatt.
Nagyon szigorú standardek mellett.
Így van.
Csak egy mondat, aztán ezen lendüljünk túl, de ez nekem nagy élmény volt, mikor, hát negatív élmény volt, mikor nálad jártam. Ugye kezdetben volt 5-6 vietnámi halász, igen. Ugye? És aztán, hogy fogytak el, mint a nem tudom, a szegény legények, vagy a királyfiak, hogy mindenki elment a csatába, és a végül ezt egy maradt magnak. Tehát a vietnámiak ott nem váltak be rétimőbe, lehet, hogy máshol, más munkahelyen, más pozícióban, igen, de ott nem. És a filipinoknál pedig érzitek ezt a fajta lojalitást, és ezt, amiről most beszéltél itt, hogy ez becsületbeli ügy?
Kétfelé kell osztani. Amit elmondtál, az teljesen igaz. Egyrészt hagyománya van, és államilag kézbe vették az egészet. Tehát ott a kiválasztás nem csak a mi oldalunkról, nem csak minket néznek, meg a munkavállalókat is, és úgy válogatják ki, hogy te mit kérsz.
Mezőgazdasági munka, turizmus, halászat.
Cetera. Mi például az első válogatásnál, amikor megkaptunk, nagyon-nagyon gyorsan kellett 3 ember, vagy 4 pontosabban, és akkor nagyon gyorsan összeszedték azt, aki itt hol van Magyarországon, hiszen a vietnámiak úgy tűntek éppen el tőlünk, hogy nem volt lehetőségünk a gyors pótlásra. Voltak olyan kedvesek a cégtől, és hoztak 4 embert, amik között volt bárpincér. Vágosholyott fiú, igazi vadember kinézetű kis vadóc, aki vidékről jött, és volt egy építőiparos. Mindenki ellátta a munkáját hibátlanul, de egyetlen emberünk azért meglépett, a bárpincér, aki hajón volt 3 évig, és zörögtette. Annak
hát víz pedig.
Ha egész nap, az úgy nem tetszett, és ő ellépett tőlünk. Ugye ezzel kockáztatta, ugye 2 évig van munkavállalói engedélye, el fogja veszíteni, és ha valahol igazoltatják, kitoloncolják. Ez a vietnámi akkor nincs így, ők egy kicsit ezt fifikásabban csinálják, hálóba vannak már, és akinek kint van a nagynénye Németországban, a felesége Ausztriában, azok nyilván pillanatokon belül
ott vannak
a hálón. A világháló elképesztő, bármelyik náció van nálunk. Azt kell mondjam, hogy a fizikai munka 20 év ezelőtt sem volt olyan nagyon népszerű. Nálunk a világon mindenki dolgozott, az ukránoktól, a románoktól, akkoriban európaiak vándoroltak még, a vietnámiaktól kezdve, és én látom a szokásokat. Ma a világháló összeköt mindenkit. Letették a munkát, mindenki ott ül előtte is nézi. És ott van a felesége, a családja, a gyereke. Tehát össze is köt, egy érzelmi hálót hoz össze. A Fülöp-szigetiek nagyon-nagyon jó monoton tűrők. Az ázsiai ember általában, a vietnámiak is. Tehát ha ugyanazt...
Te sokat utaztál arra felé, tehát ezt pontosan tudod, meg dolgoztál is.
És látom azt a robbanást, amiről az előző riportotban voltál kedves beszélni, ezek az országok fölrobbantak. Azzal, hogy a 70-es, 80-as években volt egy óriási boom, mert az egészségügy megerősödött, nem voltak akkor a elhalálozások, megemelkedett az életszínvonal. Magyarul Vietnámban mindenki jól lakott, csak mondtam egy országot, hogy jobban ismerek, mert Fülöp-szigeteken egyszer voltam, abból az következik, hogy lett egy olyan óriási nagy boom, rengeteg a gyerek. Hát ugye mondtad volt, hogy 20-valahány éves az átlag életkor, Vietnámban se sokkal több, és ez a boom folytatódik. Szó szerint kiáradnak a népek, épp úgy, mint a Sztyeppén, annak idején mi kiáradtunk, egyik nép túlteljesedett, és akkor mentünk tovább. De most ők is mennek tovább.
Ami nagyon érdekes volt, azt mondta Feri nekem, hogy a második hétvégén ők már kérdezték, hogy hol van itt templom, és ezt te is mondtad a beszélgetésben. Igen. Tehát ez nagyon fontos nekik.
Abszolút,
ugye?
Abszolút kulturálisan, igen, hát katolikusak, és náluk a mise az egy ünnep, tehát igazából, hogyha valaki kimegy a Fülöp-szigetekre, a templomok azok tömve vannak, igen, szépen kiöltöznek, és részt vesznek a szertartásokon, a miséken, mint egy ünnep minden. De
pedig hát itt magyarul hallhatják ezt.
Magyarul is, és most már angolul is van, igen, meg van kettő filipino atya, aki segíti őket, igen, és a saját nyelvükön is szokott misét tartani, de ők minden misén részt vesznek.
Tehát ez is nagyon fontos, hogy ők jól érezzék magukat, és az meg azt szintén te is mesélted, hogy amikor leteszik a munkákat, utána akkor rögtön internet, és akkor rögtön a család, ugye? Akár órákat képesek erre.
Nagyon családcentrikusak, és folyamatosan a családdal vannak kapcsolatban, és lényegében, amit mondtam korábban, hogy ők a kötelességük munkát vállalni, mert hogy a fizetésük egy javarészét hazautalják, pontosan azért, hogy az otthon maradtakat támogassák és segítsék. Ez egy nagyon tiszteletreméltó dolog, és így nőnek fel a gyerekek ebben a rendszerben, hogy neki el kell menni dolgozni, és a fizetésének egy részét haza kell küldeni azért, mert őt is eltartották.
Általában férfiak jönnek?
Vegyes, nagyon vegyes. Igen, nagyon vegyes. Nagyon szomorú, amikor beszélgetünk például egy fülöpszigeteki hölgyel, és otthon hagyja a kisgyermeket, de amikor megkérdezem tőle, hogy mi motiválja, akkor azt mondja, hogy ha otthon maradok, akkor a gyermekem nem fog tanulni, és nem lesz belőle családfenntartó, úgyhogy neki muszáj eljönnie és támogatni. Tehát ezzel segít neki, hogy ő dolgozik, és a fizetésének egy részét hazaküldi, mert ebből tudja tanítatni.
Én azt gondolom, hogy most nagyon sok magyarországi munkaadó járhat abban a cipőben, mint a Lévai Feri, akinek kellene különböző pozíciókra, akár a halászat, akár a vendégforgalom, szakács, séf, nem tudom, takarító kollégák. Tehát sokan nézhetnek, hallgathatnak benneket. Adj már léces olyan praktikus tanácsokat, tippeket, hogy egyrészt minek kell megfelelni, tehát hogy az átmenjen a rostán, tehát jöhessenek filipino munkavállalók, másfél jól érezzék magukat ezek az emberek itt nálunk Magyarországon, azon a munkahelyen. Tehát mik azok az apró trükkök, és aztán kíváncsi, hogy Feri, ebből már valamit esetleg megvalósítottál-e, vagy tervezel-e valamit?
Hát igen, az első legfontosabb, hogy nem lett köztartozása a cégnek. Tehát ez nagyon fontos, ezt leellenőrzik. Ami még nagyon, amit még meg szoktak nézni, az az, hogy a cég mióta működik, hány fő foglalkoztatott létszáma van neki, milyen tevékenységet végez, megnézik a weblapot, megnézik, hogyha kijön a hatóság ellenőrizni, akkor beszélgetnek a helyi munkavállalókkal, a vezetőséggel, és egy ilyen study tour-t, egy tanulmányt készítenek. Ez alapján történik meg az akkreditáció. Én azt szoktam mondani, hogy mindenki adja saját magát. Tehát a Fülöp-szigeteki nép egy nagyon őszinte nép, a legegyszerűbb út az egyenes, tehát el kell mondani mindent őszintén. Azért nagyon fontos, mert ők ezt megjegyzik, és ezt várják, mikor megérkeznek. Abból lát a legnagyobb probléma, hogyha valakinek elmondják, hogy ennyit fog keresni, ilyen szállás lesz, ilyen jó a munka, olyan jó a munka, és mikor megérkezik, akkor nem azt kapja. Sajnos ez egy nagyon, nagyon negatív tapasztalat, úgyhogy mi azt szoktuk javasolni a szövetségben, hogy teljesen őszintén, amit kell csinálni, ahány órában kell dolgozni, minden nehézséget el kell mondani az elején, teljesen egyszerűen. Ezek az emberek nem értik a bonyolult dolgokat. Tehát itt például
de nagyon hamar megtanulnak, azt mondtad magyarul. Például az is egy érdekes dolog. Nagyon
a nyelvkészségük rendkívül jó, de mondjuk itt például Magyarországra jön valaki, csak beszéljünk a fizetésről, az adózási rendszerünk azért nem annyira egyszerű. És ők egy számot kérnek, havonta nettóban mennyit tudnak keresni. Tehát, ha valaki ezt tisztességgel elmondja nekik, akkor ezt megértik. Ha valaki elmondja, hogy ilyen pótlék, olyan bónusz, hűség, stb., akkor ezt azért nehéz megérteni, tehát viszonylag próbáljunk egyszerűen
transzparensen kommunikálni
velük. Ez az első szabály. A második szabály, tekintsünk rájuk úgy, mint egy értékre, és próbáljuk őket úgy beilleszteni, hogy ők a gazdaságunkat, a cégünket támogatják, és egy nagy erőt képviselnek a fejlődésben, vagy a motivációban. Az első partnerünk egyébként a Mastergood volt, akik én azt gondolom a mai napra már nagyon hálásak a fülöpszigeteki vendégmunkásoknak, hiszen a termelésükben óriási segítség volt, pedig ők az ukrán határ mellett vannak, éppenséggel ukránokat is tudtak volna foglalkoztatni, de azt látjuk, hogy az ukrán vendégmunkások azok tovább állnak, tehát ilyen ugródeszkának használják Magyarországot, ők nem érzik itt jól magukat se a nyelv miatt, se a kulturális eltérések miatt. A fülöpszigeteki munkások esetében ez teljesen másképp van, tehát nagyon hamar beilleszkednek, hogyha úgy vannak kezelve, mint egy tényleg egy munkás, és megadják nekik
azokat. Mint egy kollega, aki messzebbről jött.
Tehát, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor én kimegyek mondjuk szállást ellenőrizni, vagy egy céget ellenőrizni, akkor azt megnézem, hogy én magam mondjuk ezt elfogadom el. Tehát azok az alapkritériumok, amik kellenek, hogy mondjuk legalább 5 ember legyen egy fürdőszoba, egy mosdó, legyen főzési lehetőségem, fontos. Mondjuk ilyenkor nyáron azért csak legyen egy klíma, vagy legalább egy olyan ajtó, amit ki lehet nyitni, és van rajta mondjuk egy szúnyoghálló. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy kezeljük őket úgy, mint egy európai kollégát, akkor ezt meghálálják. És hát nyilván ők azért nem olyan nagy igényeik vannak, tehát ami 3 dolgot szoktam mondani, az egyik a kosárlabda, tehát a méretüknél fogva ők alacsonyak, de a legnépszerűbb sport a Fülöp-szigeteken.
Feri azt mondta, hogy csinál majd kosárlabda palánkot, mert érdemes kipróbálni, de aztán mindjárt jössz, hogy eddig mit csináltál, vagy mit találtál.
Igen, a másik az, hogy ők náluk a szórakozás a karaoke, tehát ők énekelnek. Tehát, hogy van egy karaoke gép a szálláson, azt ki fogják használni maximálisan, és ami még nagyon fontos, a főzés és a közösségi tér. Tehát, hogy van olyan partnerünk, aki lényegében biztosít számuk a rizst, tojást, és ők főznek, és ez nekik egy feltöltődés, hogy főzhetnek egymásnak, sőt, általában mondjuk szoktak főzni a vendégeknek is, tehát amikor megyünk, látogatjuk őket a szállásokon, akkor nagy terülterű asztalkálmmal várnak minket, nagyon vendégszeretőek.
Na nézzük meg, nem olyan régóta vannak nálad fülöpszigeteki munkavállalók, de neked mik a benyomásaid?
Nálunk kevesen vannak, tehát alapvetően sokkal kevesebb, ugye 3-4 ember van ott, 5-6-ig föl fogjuk vinni, majd a tapasztalatom az, hogy amit te is elmondtál, 2 kiló rizssel le lehet kenyerezni őket a végtelenségig. Nagyon hálásak minden apróságért. És figyelünk is arra, hogy minden héten valamit kapjanak. Vagy egy darab vadhúst, vagy egy kis halat. Halat bármit vihetnek. Na, ami nagyon meglepett engem, a kertészkedés. Tavaszt, van egy kis saját biokertje a cégnek, pont azért, hogy ne együk ezt a sok vegyszeres vackot, ez egy külön téma. És egyik fiú kérdezte, hogy ő kaphat egy pár palántát. Persze, vigyed. Csinált egy saját kis kertecskét magának, és azt nézem, hogy melyik a különben milyen, amit egy profi kertészkezel, vagy az övé, hát ők győznek. Olyan monoton tűrő képességűek, annyira szeretnek elbütykölni vele. Nézi a paradicsomot, látom rajta, úgy áll a keze, amit egyszer megmutattál neki, azt ő megtanulta. Tehát egyrészt nagyon leutánoz, nagyon jó mondtad, a fogadó közeg is nagyon fontos. Ha szeretettel fogadják, ha a többi munkatárs is úgy áll hozzá, megrettennek, ha mondjuk 2 magyar összepofázik, és ilyen szokásos szófordulatta, egy kis anyázás összejön, megrettennek, hogy most ez mi. Tehát ők nincsenek ez hozzászokva. Igen, finom lelkűek, nem tudok jobb szót. De én egyébként csak kíváncsiságból gondolkodtam, mikor találkoztam filipino vendégmunkásokkal, 1980 Kuwait tele volt. Ott láttam először ezeket a nagyon jópofa, aranyos kis embereket, akik minden munkát már ott, ugyanazt a modellt, mint most, senki nem dolgozott ott, már Kuwait akkor jött föl, minden boldog volt, 10 kiló arany, vagy 30 kiló, és akkor ezek a fiúk csináltak a világon mindent. Vámoltak, takarítottak, bótot, vizet hoztak a lányok is. Szóval ez egy nagyon szorgalmas kis nép volt. Nyilván nem gondoltam akkor, hogy majd 40 év múlva én fogok velük dolgozni. Nagyon pozitív a tapasztalatom, és én örülök annak, hogy nálunk vannak. Nem tudnák nélkülük ma már működni. Tehát el kell mondani a magyar mezőgazdaságnak, a manuális részére mi mindent gépesítettünk. Géppel rakjuk a halat, gép szállítja, ahol csak lehet, kikerüljük a kézi munkát, de nem tudsz elmenni egy vágóhídon, egy konyhába, egy halászatba úgy, hogy manipulálni, kézzel hozzányúlni ne kelljen. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Én örülök annak, hogy találkoztunk a Fülöp-szigetiekkel, nagyon-nagyon kellemes meglepetés, abból a szempontból is, hogy még az a szerencsétlen városi fiú is, aki látszik, hogy se a napot, se a szeret, se a újra életében nem látta valószínű. Az is a falusi mellett olyan, ami az ő 45 kilós erejétől kitelik, azt mindent megcsinál. És ha egyszer valamit megmutattunk neki, hogy a kötelet mindig összeszedjük, már látom a személy, hogy nézi, hogy most onnan kiesett, akkor ami sajnos van, már nincs meg a magyar munkavállaló.
Hogy meglássa azt, hogy mivel lehet előbbre vinni.
Meglássa, hogy kötelet szednem, akkor megcsinálom még most mindjárt.
Ott kint hogy működik a szűrés? Tehát az, hogy megy, hogyha kell egy szállodának most, ha egy szállodás néz minket, vagy éttermes, 5-10-15 ember, akkor ott kint milyen fajta szűrésre van lehetőség, és van-e valamiféle egyeztetés a partnerek között, hogy ne legyen az, az kezdetben volt, és értettem, hogy a fejlődött, hogy neki igen, gyorsan kellett ember, tehát nem lehetett egy kontingenst csak réti majorra lerendelni, és milyen szakmákra, milyen szektorokba gondolod azt, hogy nagyon jól be tudnak illeszkedni itt Európában?
Értem, tehát először is azt mondanám, hogy óriási számok vannak, tehát hogy ott azt kell elképzelni, hogy munkaerő többlet van. Felraknak egy hirdetést, elég, ha csak a toborzó iroda mondjuk az ajtóra kirak egy hirdetést, hogy mondjuk szállodába keresnek embert, akkor egészen biztos, hogy 150 ember ott fog jelentkezni fél órán belül. Tehát, hogy óriási a merítés. Azért az első feladat, ez a shortlistnek hívják a szakmában, tehát előszűrni a jelölteket. Ha például szállodaiparról beszélünk, akkor csak olyan munkavállalókat néz meg a toborzó, akiknek már van valamilyen tapasztalatuk. Tehát azért a Közel-Keleten nagyon sokan dolgoznak szállodában, és rotációba jönnek-mennek, tehát ergo ott szereznek már alaptapasztalatokat. Na most megszűrik a jelentkezőket, és csak olyanokat válogatnak ki, akiknek jó referenciáik vannak, sokszor fel is hívják az előző munkáltatót, hogy mi a tapasztalata. És hogyha minden jelzés pozitív az adott munkavállalóra, akkor őt javasolják a foglalkoztatónak. Első körben átküldik az önéletrajzokat, és az adott cég, aki szeretné majd foglalkoztatni őket, megnézik az önéletrajzok alapján, hogy ki számukra a szimpatikus. Akikre azt mondják, hogy szimpatikus, ott két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy online interjú, ez most egy népszerű a HR szakmában, tehát online módon lehet velük egyeztetni, mivel nagyon jól beszélnek angolul, tehát könnyű ez az egész, és nagyon szabályozott, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy 1-1, tehát van a minden toborzónak egy külön interjú szobája, bemegy oda a jelölt, bejelentkezik az online felület, és a potenciális foglalkoztató lényegében felteszi azokat a kérdéseket, amely fontos a számára. Ez az egyik.
Tehát rövidre van zárva.
Tehát ott minden tud. Van-e rokonod már Európában? Miért szeretné ide jönni?
Ő is kérdezhet.
Persze, bármi. Tehát ez egy interjú. Nyílt. Másik, amit én nagyon sok cégnek javaslok, főleg, hogyha nagyobb létszámban gondolkozik, ki kell menni, kiválasztani személyesen. És ez azért nagyon fontos, mert ott viszont tényleg a lehető legjobb jelölteket választjuk, és hogyha visszagondolok az elmúlt 5 évre, akkor azok a partnerek, akik kiutaztak és kiválasztották ott a munkavállalókat, azok nem csak a munkavállalót hozták haza,
ezt a kultúrát,
hanem egy kulturális
hangulat
is. Tehát nagyon sokat változott a szemlélet, a megítélésük, és teljesen más.
Ez egyfajta érzékenyítés.
Pont ezt akartam mondani. Így van. Tehát
ez milyen szuper.
Igen.
Jó, nyilván ez költség, meg idő, meg akármi, és nyilván 3 halásznál nem, igen, de amikor 30 vagy 300 emberre van szükségem, akkor ez abszolút meg.
Abszolút, így van. És hát a kérdés volt még, hogy milyen munkakörökre javasoljuk.
Csak azért is kérdezem, amikor Ferénél ott voltam legutóbb, Réti Majorban, átmentünk Cecére, ugye az egyik legnagyobb, legcsodálatosabb dinnye ott terem, Nemes Lászlónál, aki szintén ugye a maga 65 évével, a két mérnök fiával, és a nem létező magyar munkavállalókat, nem tudom, 10-15-20 holdról takarítja be a dinnyét, és ott is kellenek mindenféle munkavállalók. És te mondtad a mezőgazdaságot, a turizmust, az idegenforgalmat, nagyjából ezek a szektorok?
Igen, tehát nagyon családcentrikusak, ebből fakadóan, amikor emberekkel kell foglalkozni, tehát a turizmus, az idegenforgalom, az az első, tehát abban a legjobbak. Például ez a care kint, ez a gondoskodás, házi betegápolás, babysitter, vagy mondjuk ilyen házvezető, ez a legjobb, tehát ez a number van, ez áll nekik a legjobban. Emellett nyilván, mivel a monitorítást ezt abszolút meg tudom erősíteni, jól tűrik, ezért azok a gyári munkák, ahol monitoros autóipar, ott is nagyon hamar betanulnak, és hát a mezőgazdaságban is, mert a Fülöp-szigetek, mint a múltkor, van egy szigetcsoport, Mindanao, ahol egy mezőgazdasági farmerek élnek, és ott nagyon nagy a mezőgazdaság, tehát onnan lehet válogatni olyan munkásokat, akik abszolút mezőgazdasági előképzettség kell érkeznek, tehát hogy nagyon gyorsan be tudnak illeszkedni mondjuk egy dinnyeszedésbe, egy zöldséggyümölcs szedésbe, kertészet, válogatásba, kertészeti munkákba. Tehát én ezeket javaslom. A nehéz fizikai munkát azt nem annyira javaslom. Például a logisztikában, vagy az építőiparban én azt gondolom, hogy nem a legjobbak a Fülöp-szigeteki munkások. Be lehet őket erre tanítani, meg a fluktuációmentesség miatt nagyon szeretik őket ezekben a szektorokban is, de én azt gondolom az adottságaiknál fogva, aha, erre nem a legjobb.
Meg ha nem érzik jó magukat a lehetőségekhez képest, akkor az sem volt egyszerű, hogy múltkori beszélgetésből kiderült, hogy a pénzüket, a keresményüket ők azonnal nyomják tovább, ugye a család.
Hazaküldik, igen.
És hogy annak is meglegyen a technikai feltétele, hogy minden kevesebb bürokrácia lépjen föl. A szabad idejükben mit gondolsz még, amit lehet még? Azért Rétimajban mondjuk nincs templom, hanem odébb kell menni 3-5 kilométer. De mit lehet még mondjuk egy ilyen jellegű, egy elég különleges munkaadó vagy ebből a szempontból, de ott van egy csárda, ott van egy hotel, kertészet, mit lehet még kitalálni?
Nekem ugye ez a 3 ember, ez nem igazán, vagy 4 ember, nem igazán nagy tapasztalat. Azt látom, hogy nagyon szívesen főznek maguknak, amit mondtál volt, kaptak egy grillt, kapnak hozzá, mindig, ha meglátom őket vasárnap reggel, ugye akkor ének jobban rá, mindig azon, hogy mit kéne adni nekik, hogy meglepődjenek, és szívesen csinálnak valamit maguknak. Nem igazán látom azt, hogy más igényük lenne. Most azt szervezzük meg, hogy átviszük a Balatonra őket egy ilyen esti körsétára. Balatonfüred.
Egy karaoke bárral összekötöm, meg egy kosárlabda palánka.
Most ugye 3-4 embernél a karaoke nem megy, de tanúsíthatom, mert Vietnám miatt tapasztaltuk, hogy meg vannak veszve. Azért, hát ez a 3 fiú, ez egészen más intellektuális közegből érkeztek, de nem lehet őket össze.
És a Rétimajori csapat az hogy fogadta őket?
Teljesen jó.
Mert nagyon sok munkaadó azért, ha már az érzékenyítés szóba került, ez sokaknál lehet egyfajta gát vagy akadály.
Igen, de mi azzal kezdtük, hogy figyeljetek, ha nem tudjátok őket befogadni, ha nem tanítjátok meg őket, ha nem úgy viselkedtek velük, akkor a ti munkátok nehezül meg. Olyan munkásokról beszélünk, akik pontosan úgy szeretnének dolgozni, mint ti, ugyanúgy kapják a fizetésüket, ugyanazt elvárjuk tőlük, nem tűrünk el semmilyen atrocitást, vagy lenézést, vagy lekezelést. Ha valami olyan munka, valamit közösen kell csinálniuk, és nem mondjuk halas lököt szedni, amikor éppen földobta a talpát, az nem túl jó dolog. Az nem úgy van, hogy megy a két Fülöp-szigeti, hanem megy az egyik magyar, meg a másik, meg egy Fülöp-szigeti, hogy látszódik az egyensúly a munkába.
Hát én láttam, együtt álltak
együtt,
a
abszolút
vízbe, és együtt haláztak, tehát az nagyon...
Együtt, abszolút rendben
korrekt
van. Én csak jól tudok róluk mondani. Nyilvánvalóan nincs olyan munkaközösség, hogy ne legyenek feszültségek, mert vannak.
Tehát ez nem kell Fülöp-szigeti munkavállalónak lenni.
Nem kell.
Ami nagyon fontos, a magatartásukból és a munkakultúrájukból az fakad, hogy ők egy folyamatos gyarmat volt a Fülöp-szigeten. Tehát ergő, ők nagyon jól alkalmazkodnak. Tehát amikor bejönnek egy gyárba dolgozni, akkor ők egészen biztos, hogy nem a vezető pozícióra vágynak, hanem hogy ők abszolút tudják azt, helyén van az értékrendjük, hogy nekik segíteni kell a magyar munkavállalókat. És ez nagyon fontos. Ez érződik az egész folyamaton, hogy amikor megjönnek, akkor szoktuk kérdezni, akikkel együtt dolgoznak magyar munkavállalókat, hogy mi a tapasztalat. Hát nagyon aranyosak, segítenek, szorgalmasak. Tehát, hogy soha nem tapasztaltuk azt, hogy mondjuk bármilyen negatív vagy erőszakos viselkedést nem tudtak volna, hanem inkább a magyarok keze alá dolgoznak.
És piszok jó angol nyelvlecke. Most csak hogy nagyon, ha már azt mondtad, hogy babysitter, ha már azt mondtad, hogy kertész, vagy bármi, hogy ha ilyen foglalkoztatásban gondolkozunk, azért az nagyon jó dolog, hogy konyha nyelven ott akár egy magyar munkavállaló egy pici angolt föl tud magára szedni. Az soha nem...
Van ilyen ügyfél, aki csak emiatt foglalkoztatta, mert hogy lényegében egy angol...
Különösen, tulajdonban különösen. Hát
ott aztán abszolút egy ereség. Az érdeklődésről még légy szíves, Adrián, 2 percben így a műsor vége felé, hogy te most mit látsz? Mely szektorok mozgolódnak? Milyen típusú munkaadók gondolkoznak most Fülöp-szigeteki munkavállalókban, és azok hogy találnak meg titeket?
A mezőgazdaság az egyre jobban erősödik, tehát óriási az igény, feldolgozóipar erre épülve, és hát amit most látunk, az a turizmus, tehát az szinte azt lehet mondani, hogy minden nap van egy megkeresésünk valamilyen szálloda vagy hotel részéről, akik szeretnének, és igen, többnyire szobalány, konyhai kisegítő, vagy valamilyen segéd pozíciót betöltő munkavállalóra van szükség. Most azt látjuk egyébként, hogy egyre jobban erősödik az igény a vendégmunkások iránt, tehát most egyre több megkeresést kap a szövetség, a szövetségnek a tagjai, amit mondtam is, hogy ebben vannak minősített kölcsönzők, akik én nagyon jó dolognak tartom a minősített kölcsönzőket, mert még egy kéz fogja a munkavállalót, segíti a szállás, segíti a beillesztés, és ami nagyon fontos, munkaidő utáni időben is gondoskodik a munkavállalókról, tehát ez egy óriási segítség a partnernek. Úgyhogy azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik az igény. Most az építőipar is biztos, hogy meg fog növekedni. Most pont egy hete volt egy megbeszélésem egy kivitelező úrral, aki több
most
száz lakást...
Meg voltál Manilában is.
Igen, több száz lakást kell festeni hirtelen, hogy jön most ez az új otthon. Tehát ergo ez jó hatással van az építőiparra, és nyilván munkavállaló kell. Tehát, hogy azt látjuk, bármelyik szektorban egy pici felendülés van, akkor a vendégmunkás szóba jön.
Az utolsó dolog, hogy a bürokráciában, és tényleg röviden, a bürokráciában láttok akadályt, és hogyha mondjuk holnap után kell 10 ember bárhova, Lovasberénybe, Székesfehérvárra, Rétimajba, vagy 50 vagy 100, akkor kb. Mennyi az átfutási idő?
Nagyon fontos, hogyha Magyarországról beszélünk, nem Közép-Európáról, akkor első körben itt azért van egy munkaerőpiaci vizsgálat, amikor is azt mondja a jogszabály, hogy első körben magyar munkavállalót kell alkalmazni. Tehát az adjó minden megyében más.
De ha nincs magyar halász, és az Istennek se talál a
mondjuk ferét, réti magyarban a hatóság nem tud magyar munkavállalót biztosítani abba a munkakörbe, amire keresi, akkor megkapja az engedélyt arra, hogy vendégmunkást alkalmazzon. Ezután történik az akkreditáció, a toborzás, a vízumügyintézés. Én azt mondom, hogyha mondjuk egy minősített kölcsönző segítségével hoz munkavállalót a cégéhez, akkor egy ilyen 60 és 90 nap között megérkezik
a munkavállaló. Tehát így kell tervezni,
ez fontos. Így kell tervezni, 2-3 hónap, és akkor megérkezik a munkavállaló. Én azt gondolom, hogy ez egy jó idő, tehát ez fel tud készülni a fogadófél, lehet érzékenyíteni az itt lévő munkavállalókat, lehet gondoskodni a körülmény végigmegy az akkreditációt, ez egy pontosan egy ideális állapot. Tehát azért ez nem ennyire gyors, hogy mondjuk egy hét alatt vagy két hét alatt van munkavállaló, de egy 2 és 3 hónap között meg tudja.
Tehát legyen ennek egy alapja, egy fundamentum.
Meg egy nagyon szabályozott, ez nagyon jó, hogy szabályozott.
Legyen korrekt.
Csak akkor jön, hogyha nem találnak ott magyar munkavállalót, ez is egy fontos
nincs
dolog.
Nincs feszültség,
így van, illetve nyilván csak azokban a munkakörökben jöhet, amelyek hiány szakmák Magyarországon.
Ez jó, mert azért a halászat, az könnyen ment, de most ha neked, mert mondtad, hogy lehet, hogy séf is kell, lehet, hogy konyhai munkások.
Mindenképpen kell egy szakás, szeretnék is, többek között azért, hogy nagyon-nagyon sok halat fogyasztanak szigetek, és nagyon jó készítik a halaikat, tehát nekünk egy kis pesdülés is kell vele, és a másik, amiről mondatom törő képesség. Szóval ilyen szombat-vasárnapi 10 órákban, amikor a szakács tényleg leszakad róla a gönc, azt ők vidáman bírják, a magyarok nem annyira.
Nagyon érdekes, tehát, hogy itt azért nyilván van egy regiszter, amiben vannak regisztrált álláskeresők, megpróbálják őket kiközvetíteni a kormányhivataltól, valamikor összejön, valamikor nem, tehát ez nagyon megyefüggő, területileg teljesen más az elérhetősége a munkavállalók.
És a bürokráciával nem volt problémád? Nem volt nehézkes valahol?
Mi minősített beszállítóval dolgoztunk, semmit nem kellett csinálnunk. Tehát azzal, hogy kijöttek, megnéztek bennünket, fölírtak mindent, lefotóztak mindent, írásba adtuk a szerződésbe, hogy mit vállalunk, és ők mit vállalnak. Attól kezdve egyetlen hangot nem kellett csinálnunk. Úgy jöttek, olajozottan jöttek a fiúk, amikor megbeszéltük. Tehát teljesen rendben van a dolog. Bár így menne a magyar bürokrácia.
Adrián, mit prognosztizálsz a következő 1-2 évben? Hány filipino munkavállaló jöhet Magyarországra, és mekkora harcban állunk a többi közép-európai országgal?
Hát a verseny egyre nagyobb. Tehát azt látom, hogy itt Ausztria, Németország az rákapcsolt, és nagy számokról beszélnek. Ők most első körben szakmunkásokat próbálnak a Fülöp-szigetekről toborozni, de hát ez 10 000-es nagyságrend. Csehország, Lengyelország is óriási potenciál, és ott is 10 000-es nagyságrendbe mozdulnak meg a Fülöp-szigeteki vendégmunkások. Amit én látok, amennyiben a gazdaság elindul, és most már én azt látjuk, ennek a jelét látjuk, hogy azért több szektorban érződik igény. Egy indikátor. Tehát a vendégmunkás foglalkoztatás egy indikátor. Mert nyilván, hogyha a gazdaság mondjuk egy standarddal megy, tehát nem azt mondom, hogy válság van, azt sem mondom, hogy dübörög, akkor a helyi munkaerőből én azt gondolom, hogy nagyjából megoldja. De hogyha van egy fellendülés, akkor egészen biztos, hogy szükség lesz vendégmunkásra, és most ezt látom, hogy azért egyre több cég jelentkezik a vendégmunkásért. Én azt gondolom, hogy egy 5-10 000 ember biztos be fog jönni a következő évben. Az még nagyon fontos, hogy le van ez is szabályozva, hiszen csak annyi vendégmunkás jöhet Magyarországra, amennyi a üres, tehát betöltetlen állás. Igen, tehát hogy ez is egyébként teljesen jó, mert nyilván, ahogy növekszik a gazdaság, növekszik majd a betöltetlen állás is, tehát értelem szerint ez jól ki van találva.
Hát nagyon élveztem a beszélgetést, örülök, hogy így együtt tudtatok nálunk vendégeskedni, és akkor majd a tapasztalatokról egy pár hónap múlva beszéljünk újra. Kíváncsi vagyok, hogy a téli szezonban mondjuk mi a helyzet. Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója, és Farkas Adrián, a Fülöp-szigeteki munkavállaló közép-európai foglalkoztatásai szövetség elnöke. Jól mondtam, hogy kicsit bonyolult. Nagyon szépen köszönöm nektek. Köszönjük. És hát akkor érezzék jól magukat Magyarországon a filippino munkavállalók. Ezt kívánom mindenkinek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.